Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Ez itt a Góranga, a védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandharvika Préma Dévidászi, és sok szeretettel köszöntöm a vendégeket a mai estén. A beszélgető társam egyenesen Krisna völgyből érkezett, épp egy pár perce futott be ide Budapestre. Nishanta Lilla Dévidászinak hívják, és arról ismeretes leginkább, hogy henna művészettel foglalkozik. Több olyan adást is lehetett már látni a Krisna hívőkről, amiben ő szerepel és beszél a hennázásról. Most azért is hívtam meg a stúdiónkba, mert közeleg a Henna Fesztivál, majd ami Krisna völgyben kerül megrendezésre, és majd szeretnénk erről is egy kicsit beszélgetni, miután megismertük, hogy hogyan lett belőle először is Krisna hívő, és aztán másodszorban pedig henna művész. Köszöntelek itt a stúdióban.
Hare Krisna, jó estét kívánok!
Általában, amikor Krisna hívőkkel van idő beszélgetni, akkor felteszik az emberek a kérdést, hogy de hát mikor lettél Krisna hívő, és hogyan? Elmondod ezt a hallgatóknak, most pont ráérünk.
Hát elég fiatal voltam, amikor először találkoztam a Krisna hívőkkel. Most gondolkozom, hogy melyik volt az első találkozás, de amikor úgy magam is úgy döntöttem, hogy gyakorolni fogom, az olyan 16 éves koromban volt. Előtte már a Diák-szigeten táncos, éneklős dologban már részt vettem.
Nem akarom mondani, hogy öreg vagy, de azért ez nem manapság volt, ez a 16 éves korod. Ez
96-ban találkoztam Krisna hívőkkel, és hát akkor hazajöttem egy nyári táborból, és a legjobb barátnőm bejelentette, hogy ő krisnás lesz, és hogy vegetáriánus lett.
Hát ez a hátad mögött.
A hátam mögött. Ezen meglepődtem, de emlékeztem, hogy van valami érdekes könyve az apukámnak, és hogy ez biztos ez a Bhagavad Gita, amit ő emleget, hogy akkor ezt elkérem tőle. A vegetarianizmussal meg én már olyan 13 éves korom körül próbálkoztam. Egy nyaralás volt egy ilyen élményem, hogy a vendéglátónk mondta, hogy kirándulni indultunk, de hogy beugrunk csirkét venni. Uh-huh. És akkor az úgy nézett ki, hogy megálltunk egy parasztház előtt, és akkor ott szaladgáltak a csirkék, és akkor ugye hát szinte a szemünk előtt, én nem voltam rá kíváncsi, úgyhogy kimaradtam az autóban, de az öcsém ő közvetített, úgyhogy így gyakorlatilag így a szemünk előtt akkor feldolgozták és bepakolták a csomagtartóba. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy ebből nem eszem, és akkor egy jó pár hónapig vegetáriánus voltam, de hát az iskolai menza, a nagymama, anyuka háromszögben ezt sajnos nem tudtam fönntartani.
Főleg úgy, hogy ilyen fiatalon azért meg...
Hát igen, tehát igen, ugye napközis is voltam talán, most ebben nem vagyok biztos, de hát nem magamnak főztem, uh-huh. Úgyhogy inkább így a köröteket próbáltam így kienni a tányéról, uh-huh. Tehát nem volt egy ideális. De akkor, mikor 16 évesen a barátnőm ezt mondta, aki ugye hasonló körülmények között élte a mindennapjait, mint én, akkor úgy azért úgy bennem volt, hogy hát, ha ő meg tudja csinálni, akkor én is. Uh-huh. Úgyhogy így lettem vegetáriánus. És akkor meg is szereztem ezt a Bhagavad Gita nevű könyvet, című könyvet, és elkezdtem olvasni. Azt tudni kell, hogy én eleve nagyon sokat olvastam, tehát már bár nagyon fiatal voltam, előtte már elolvastam a Bibliát, annak ellenére, hogy egyáltalán nem nőttem fel vallásos családban, de úgy érdekelt, meg sok ilyen ezoterikus könyvet. Úgyhogy a lélekvándorlás meg a karma az úgy benne volt a hitrendszeremben, ha ezt így lehet mondani. És a Bhagavad Gita az úgy összerakta nekem a kirakó darabjait, uh-huh. És aztán megint az akkor még Diák-szigetre mentünk ki ugyanezzel a barátnőmmel, és hát ott ugye ahelyett, hogy koncertekre mentünk volna végül, az egész időt a Krisnás sátorban töltöttük. Ott ilyen mantra rock program volt minden este. És hát így kezdődött, aztán elmentünk a templomba, ami elsőre egy kicsit olyan kultúrsok volt nekünk, úgyhogy oda nem mentünk egy darabig, viszont kerestünk, és úgy rendeződött, hogy találtunk is olyan programokat, amiket művházakban rendeztek, akkor India titkai programoknak hívták ezeket, és akkor oda kezdtünk el járni. Ugye több kerületben volt, hogy mindenkinek a lakóhelyéhez közel legyen ilyen program. De mi úgy belelkesedtünk, és akkor hétfőn az egyik helyre mentünk el, kedden a másik műfázba, szerdán a harmadikba. Úgyhogy ezt így intenzíven, ilyen intenzív képzés volt. És akkor utána meg kikötöttünk a Govinda étteremben, ahol meg minden este volt program, és akkor oda kezdtünk el járni. Hát akkor, mire ez úgy lezajlott, már akkor negyedikes voltam, és hát biztos észrevették a hallgatók, hogy karácsony előtt ilyen aktív könyvárusítás zajlik a krisnásoknál, és akkor ebbe valahogy belekeveredtem. Tehát ott mondták nekem, hogy próbáljam ki, és akkor iskola után így elkezdtem kimenni könyveket árulni. Ez nekem nagyon megtetszett. És akkor egész negyedikben gyakorlatilag úgy nézett ki a napom, hogy reggel felkeltem, akkor már mantráztam, tehát reggel 2 órát meditáltam, olyan 4 körül felkeltem, akkor utána elmentem iskolába, utána elmentem az étterembe, megebédeltem, és akkor délután kimentem könyveket árulni, aztán meg volt még esti program, ott az étteremnek volt egy ilyen kis külön előadóterme, és aztán hazamentem, és így bedöltem az ágyba.
És a szüleid mindeközben tudták, hogy merre jársz?
Igen, az anyukám egyébként eljött velem még a műfázas programokra, hogy megnézze, hogy mi ez az egész, akkor úgy megnyugodott, hogy ez tehát úgy látta, hogy egy jó pofa dolog, vagy hogy semmi rossz nincs benne legalábbis, és akkor ő eléggé úgy szabadjára engedett. És
említetted ezt hogy olvastad a Bibliát is, meg a Bhagavad Gita-t is, hogy sokan szokták mondani, hogy olyan nehéz a Bhagavad Gita-t olvasni, mert hogy nagyon nehéz a nyelvezete, sok benne az idegen szó. Neked nem volt ez az élményed úgy a Gita-val kapcsolatban, hogy nehéz megérteni? Vagy
hát biztos, hogy nem értettem mindent, vagy hogy a felét se értettem. De ugyanakkor, amit megértettem, az olyan bölcsességek voltak, amikkel még sehol máshol nem találkoztam, és abból úgy tudtam építkezni. És egyébként meg ugye az van, hogy a Bhagavad Gita a Mahábharata része, amiről akkor még semmit nem tudtam, és az első fejezet tele van nevekkel, ilyen idegen nevekkel, és hát azon nehéz volt átküzdeni magam. Viszont a második rész, a második fejezet az már a Bhagavad Gita összefoglalása, és ott meg már folyamatosan jönnek azok a bölcsességek, amik engem nagyon megfogtak, tehát, hogy a lélek örökké valóságáról, hogy igazából a testünk csak egy ruha, amit amikor elhasználódik, akkor lecserélünk egy másikra, akkor, hogy a tetteinknek van visszahatása, hogy hogyan tudjuk igazából befolyásolni a sorsunkat. Tehát, hogy rengeteg olyan gondolat van benne, ami kultúrától függetlenül azért szerintem nagyon is érthető, és hát van a végén egy szószedet, ahol igazából meg lehet nézni az idegen szavakat, úgyhogy én azt használtam. Nagyon lassan haladtam, szerintem legalább 2 évig tartott egyébként, mire elolvastam, de hát egy sorsfordító élmény volt.
Jó, bocsánat, hogy megszakítottam itt a történések menetét, ott tartottunk, hogy intenzíven belevetetted magad az ágyba.
Igen, és akkor hát gyakorlatilag úgy automatikusan jött, hogy akkor, amikor leérettségiztem, akkor akkor szerettem volna ezt kipróbálni, ezt a könyvárusítást teljes időben. Na, ez volt az a pont, ami a szüleimnek annyira nem tetszett, tehát ők szerették volna, hogy egyetemre, főiskolára menjek. De kértem egy évet, hogy hadd próbáljam ki. Uh-huh. Tehát, hogy bennem se volt az, hogy most akkor életem végéig azt fogom csinálni, csak hogy most vagyok fiatal, nincsenek más elkötelezettségeim, és akkor hát bármikor jelentkezhetek egy főiskolára egy pár éven belül is, tehát hogy nem éreztem úgy, hogy ez most sürgetne. Nem is annyira volt határozott elképzelésem, hogy mit szeretnék tanulni. Uh-huh. Úgyhogy akkor beköltöztem Krisna-völgybe költöztem be, mert hogy akkor ez a könyvárusító csapat, ez egy nemzeti könyvárusító csapat volt, és ők leköltöztek Krisna-völgybe, úgyhogy itt nem maradt közülük Budapesten senki, és én így kavarodtam Krisna-völgybe. Uh-huh. De úgy, hogy mikor oda utaztam, akkor ők aznap elutaztak. Úgyhogy nem is aludtam ott, hanem elmentünk laktam. Szegedre. Uh-huh. És jártuk az országot. Nagyon kedves személyekkel hozott össze a sors, tehát tényleg olyanok voltak, mint az anyukáim. Uh-huh. Tehát többen is voltak, akik tényleg így nagyon odafigyeltek rám. Hát ugye fiatal voltam. Egyébként ők is fiatalok voltak, tehát ilyen én voltam ugye 18, ők meg tudom én 22-23, de mégis tényleg így nagyon odafigyeltek rám. Hogyha kellett, akkor kaptam extra pihenőnapot, meg tényleg így mindenre megtanítgattak. Uh-huh. És akkor egy évig így jártuk Magyarországot.
És mikor letelt az egy év végül?
Amikor letelt az egy év, igen, akkor megint volt egy ilyen fordulópont a szüleimmel, mert hogy akkor már úgy eszemágában se volt abba hagyni. És akkor igen, azt úgy nehéz volt nekik megmondani, hogy akkor én most nem fogok felvételizni, hanem ezt folytatom. Egyébként azóta már szereztem végzettséget felsőoktatásban, és ez anyukám nagyon örült is, mert ugye van ez a Bhaktivedanta hittudományi főiskolánk, és akkor ott ezt elvégeztem, és akkor Vaisnavia teológus diplomát szereztem, úgyhogy most már elégedettek lehetnek a szüleim is. De egyébként az anyukám továbbra is látta, hogy ez engem boldoggá tesz. Esetlegesen boldogabbá, mint másokat, akik mondjuk egy szokványosabb életutat választanak. És hát főleg később, amikor már megházasodtam, családom lett, tehát általában ide fut ki a dolog, hogy akkor minden szülő megnyugszik. És
amikor jön az unoka.
Akkor már ezek tényleg ilyen jelentéktelen kis nézeteltérésekké válnak. De az egy év után viszont az történt, hogy jött egy olyan lehetőség, hogy kimenjek Angliába.
Könyvet terjeszteni?
Igen, és akkor kimentünk egy pár hónapra, de akkor utána abból lett egy kicsit hosszabb idő, és ez így nyúlt, és akkor végül én 9 évig voltam kin egy ilyen kis misszionárius csapattal végül is.
Szóval az, hogy te leköltöztél a Krisna-völgybe végül is, azt jelentette, hogy sosem voltál ott.
Igen, évente 3-szor jöttünk haza. Ez nehéz volt egyébként, mert nagyon szerettem Krisna-völgyben lakni. És az úgy bennem is volt, hogy ha viszont egyszer letelepszem, akkor csak ott. Uh-huh. Tehát nem voltak olyan gondolataim, hogy kin kéne maradni Angliába, vagy ilyesmi, abszolút. Viszont ez is egy izgalmas időszak volt az életemben.
Kicsit kérdezhetlek erről a könyvterjesztésről, mert ugye a hallgatók általában úgy találkoznak a Krisna hívőkkel, hogy parkolóban, utcán, itt-ott megszólítja őket egy-egy Krisna hívő, és akkor kínálja nekik a könyveket, elmondja, hogy mire gyűjti az adományokat, de ritkán halljuk azt, hogy milyen ez egy Krisna hívő szemszögéből. Te hogyan élted meg? Ugye azt mondta, hogy nagyon szeretted ezt csinálni, hogy téged mi hajtott ebben, vagy mi az, ami neked örömet okozott, vagy okoz, amikor kijutsz?
Hát ezen így mostanában én is gondolkozom, hogy hogy csináltam ilyen hosszú ideig, de olyan érdekes, hát nehéz. Tehát, hogy egy csomóan ugye elhajtják az embert, meg se állnak, meg udvariatlanok, tehát azért most, ha kimegyek, most már ugye nem egy ilyen kislány vagyok, most már udvariasabbak az emberek, de akkor nagyon, tehát tényleg nagyon nehéz volt néha, de ugyanakkor meg olyan érdekes, hogy jön belőle egy ilyen nagyon különleges élmény. Mi íznek hívjuk, de tehát egy olyan különleges élmény, hogy egyrészt egy nagyon jó lelki gyakorlat, tehát ugye a mi vallásunkban nagyon fontos, hogy megtanuljuk irányítani az elménket. Na hát erre nincs jobb. Erre nincs. Tehát régen, ugye tradicionálisan a tanítómester iskolájában a tanítványok kimentek koldulni. És ez végül is egy képzés volt, ami alázatra, meg toleranciára tanította őket. Hát mi most ezt így nem csináljuk, hogy bekopogtatunk emberekhez egy falat kenyérért, de végül is ez ennek is a megfelelője. És ugyanakkor meg az a tapasztalat, hogy tehát egy ilyen nagyon erős függést meg lehet élni Isten felé, és ez egy nagyon édes tapasztalat. Ezt nem lehet elmondani, tehát ezt tényleg csak érezni lehet, ezt meg kell tapasztalni, de egy olyan lelki élményt ad, ami igazából a többi dolgot háttérbe szorítja. Tehát, hogy még akár a többi vágyunkat, vagy igényünket, tehát amikor elkezdtük, emlékszem, akkor nekem az összes holmim egy banános ládában volt.
Belefért egybe?
Hát egy idő után már kettőbe volt. Húha! És aztán szereztem valahonnan egy ilyen megláttam valami, hát nem lomtalanítás volt, de valaki így kirakta a nem használt bútorait a ház elé, na és akkor bekopogtam, és megkérdeztem, hogy erre szüksége van-e, és akkor szereztem egy ilyen, hát egy ilyen combigérő, ilyen kis szekrényt, és akkor abba voltak a dolgaim. Hát az be kell, hogy mondjam, hogy az évek során egyre kevésbé fértem el benne. És ráadásul ilyen elég egyszerű ruháink is voltak, és akkor mindegyik egyszínű volt, hogy ne kelljen válogatni, de ez már csak az én. Ez általában így hölgyekre nem jellemző, de hogy nagyon, nagyon egyszerűen éltünk, és ennek volt egy jó hangulata, hogy egy dologra összpontosítunk, van egy missziónk, és akkor ennek éltünk. Aztán nyilván itt teltek az évek, és akkor már úgy gondolkozni kezdtem, hogy most akarok-e én családot, mert akkor lassan ezzel kéne foglalkozni. És hát aztán igen, úgy döntöttem, hogy igen, szeretnék. És végül is ezzel már nem volt összeegyeztethető ez az utazgatós, banános ládában lakós, ilyen kis misszionárius életforma. Úgyhogy összeismerkedtünk a férjemmel, aki egyébként ő is ilyen könyvárus volt, úgyhogy...
Krisnavölgyben élt?
Hát akkor még ő is utazgatott, egy darabig telefonon tudtunk beszélgetni, de aztán hazaköltöztünk, és akkor 2009-ben házasodtunk össze, és akkor ott éltünk Krisnavölgyben egy darabig az oltáron, tehát az oltár imádatban vettem részt.
Nem akartatok együtt utazgatni tovább?
Hát, ő lakókocsiban lakott, és az még nekem is túl.
Lemondott.
Igen, az már túl, az már nem.
Az már a banános ládán is.
Igen. Túltesz. Igen, meg azt hiszem, hogy tehát hogy így a házas élet azért másról szól, és akkor tehát nekem is ez a fókusz, ez más irányba ment. Uh-huh. Meg ugye szerettünk volna gyerekeket, uh-huh. és akkor azért bele akartunk jönni ebbe az önfenntartó krisnavölgyi életbe is. Uh-huh. Úgyhogy ott így letelepettünk. Uh-huh. Meg hát gyerekekkel ugye akkor kell már oktatás, tehát ott az már más, nem lehet egy lakókocsiba gyerekeket nevelni.
Jó, ez a gyerekkérdés az érdekel engem, de hallgassunk most egy kis zenét, és akkor innen fogjuk folytatni. Kultúra magazinja, és a zene után most visszatérünk Henna művészünkhöz, Nis Antalila Dévidászinak az élet útjához, mielőtt még elkezdenénk a hennázásról beszélni. A gyermeknevelésnél hagytuk abba az előző blogban a beszélgetést, és azért is szakítottam meg, mert ez egy, tudom, hogy neked egy fontos mozzanat az életnek, amivel úgy behatóban is foglalkozol, például az otthonszüléssel, a természetes módokon történő gyermekneveléssel, és érdekelne ez engem, hogy te hogyan álltál hozzá a gyermekvállaláshoz, illetve általában véve, hogyha tudsz arról beszélni, hogy a Krisna hívők hogyan állnak hozzá a gyermekvállaláshoz, szüléshez, szoptatáshoz, tehát ezekhez a kérdésekhez, vagy nem tudom, hogy mennyire vált azó az, hogy Krisnavölgyben és Budapesten mi a hozzáállás, de te a Krisnavölgyről biztos, hogy tudsz.
Igen, ez már ugye nem, itt nincsenek vallási előírások, tehát, hogy ez már nem, ez mindenkinek az egyéni beállítottságától, meg tehát ez mindenkire egyéni, hogy ki hogy áll hozzá ehhez a kérdéshez. Az biztos, hogy mivel egy természetközeli életmódot folytatunk, azért a legtöbbünknek leginkább a természetes szülés, tehát hogy ezek a dolgok fontosak. És egyébként azt látom, hogy a társadalom nagy részében is egyre inkább erre van igény, de sokszor az információk megrekednek, és mivel mi ugye egy nagyon közeli közösség vagyunk, akkor talán ez segít abban, hogy egymást jobban tudjuk támogatni. Egy kis gyermekes anyukának van kihez fordulnia, vagy akár megosszuk a tapasztalatainkat a szüléssel kapcsolatban. Hát amikor én babát vártam, akkor ott előtte volt egy nagy hullám, egy ilyen otthonszülős hullám Krisnavölgyben. Uh-huh. És...
De ez egy szándék volt, vagy tényleg szültek otthon az anyukák?
Szültek otthon az anyukák. Akkor ez még nem volt legalizálva. Most Krisna völgy...
még derül neki.
Nem volt törvényellenes, de nem volt rá egy törvény. Tehát igazából nem volt törvényre. Uh-huh. És nem volt szabályozásra. Uh-huh. Inkább így mondom. És... tehát ma már a törvény által előírt távolságtól túl messze, tehát túl messze van Krisna völgy a legközelebbi kórháztól. 15 percen belül kell kórháznak lenni, és Krisna völgy, vagy 20 percen belül kell kórháznak lenni, és Krisna völgy meg 30 percre van uh-huh. a legközelebbi kórháztól, tehát ma már...
nem is szabadnak?
Hát ott bent nem. Aztán aki szeretne, az meg tudja oldani általában, hogy szülőknél, vagy tehát, hogy mondjuk amikor az én gyerekeim születtek, akkor a nagymamámat megkértem, hogy töltsön egy éjszakát az anyukámnál, és akkor az ő lakásában voltunk.
Nem bánta? A szülőszoba lett a lakásából.
Nem, először egy kicsit így óckodott tőle, uh-huh. aztán megkérdeztem tőle, hogy ő kórházban születette, uh-huh. és akkor először nem értette, uh-huh. ezt úgy értette, hogy ő kórházban szült-e, és igen, akkor mondta, hogy persze, mondom, na de te, uh-huh. és mondta, hogy hát tényleg. De azért szerintem tehát az otthonszülés is ma már sokkal biztonságosabb, mint 100 évvel ezelőtt, tehát hogy azért tehát a bábák nagyon is felkészültek, hogy mik azok a helyzetek, amikor tényleg kórházba kell menni, és hát vannak elérhető kórházak, tehát nyilván és velem egyébként ez is történt, hogy nekem végül mind a két kisfiam kórházban született, az egyik szülésem az úgy nem indult be megfelelően időben, a másik pedig egy ilyen elhúzódó szülés miatt a folyamat közben hívtunk mentőt, és akkor bementünk kórházba, és aztán egyébként a második kisfiam esetében beavatkozások nélkül pár perc után meg is szülötett, szóval szerintem a mentőben való zögykölődésnek volt ez némi köze. De egyébként ez egy ambuláns szülés volt, tehát hajnalban született a kisfiam, pihentünk egyet, és aztán hazajöttünk. Akkor már volt tapasztalatom, és ugye otthon várt a nagyobbik. Uh-huh. És miatta sem akartam úgy továbben maradni, meg ahol én szültem egyébként egy elég alternatív kórház volt, tehát a szülészet az úgy viszonylag az én értékrendem szerint is elfogadható volt, uh-huh. viszont sajnos a csecsemő osztály az nem. Tehát, hogy az, hogy tehát a szoptatásnak a támogatása az nagyon furcsa dolgokat, tehát segítségnyújtás címén furcsa dolgokat mondtak az anyukáknak, és másodjára már tudtam, hogy nem. Tehát, hogy azért a nők nagy része tud szoptatni, viszont ebben van, hogy segítségre van szükség, és ez egy érdekes dolog, hogy én azt hiszem, hogy az anyukák is főleg a szülésre készülnek. Uh-huh. Tehát, hogy addig látunk, hogy akkor melyik kórházban ki legyen az orvos, ki legyen a szülésznő. Abban a kórházban kiderült, hogy még csecsevős nővért is fogadni kellett volna, uh-huh. ami már egy egészen meglepő és bizarr gondolat volt számomra. De érezhető volt, hogy nem annyira segítenek, mert hogy nekem nem volt fogadott csecsemős nővérem. És
ez valami is pont így volt egyébként.
Igen, tehát hogy a szülésig gondolkodnak a nők, és ugyanakkor szerintem legalább ugyanannyira kellene készülni a szoptatásra is, tehát nagyon Nagyon jó anyagok vannak egyébként a Lales Ligát, nagyon tudom ajánlani, ez a lll.hu, tehát ott rengeteg hiteles információ van, WHO ajánlásokkal, tudományos módon alátámasztva, hogy hogyan lehet sikeres a szoptatás. Mert a kisbabák is, bár nagyon erős bennük a szopóreflex, van, hogy ezt tanulniuk kell. Tehát az én első kisbabámnak 2 napig tartott, mire igazán ráérzett, hogy mit is kell csinálnia. Uh-huh. És ha mondjuk én előtte az otthonszülés révén nem lettem volna egy egyhetes szülésfelkészítésen, amiből egy nap a szoptatásról szólt, akkor nem tudtam volna, hogy mondjuk a kisbabák olyan tartalékokkal érkeznek, hogy az az 1-2 nap az nekik megy. Tehát, hogy nem feltétlenül kell rögtön tápszert adni nekik.
Cukrosvizet,
amit szoktak ugye kórházakban adni. És akkor meg már még nehezebb utána a szoptatás, mert ugye egyrészt tele van a pocak, másrészt azt a cumit, azt teljesen más technikával kell szívni, mint az anya mellett. Szóval nagyon sok mindent érdemes utána járni ezeknek a témáknak is babaváráskor. Illetve még azt mondom, hogy tudni olyan szakembereknek az elérhetőségét, akikhez probléma esetén fordulhatunk. Uh-huh. Tehát nem szabad megvárni mondjuk egy mellgyulladást, hanem rögtön, ha valami probléma van, kicsit fáj, van benne egy csomó, akkor már van egy csomó szakember, akihez lehet fordulni. Vannak szoptatási tanácsadók, IBLC-k, és őket meg lehet keresni, és akkor nagyobb bajokat el lehet kerülni. A másik dolog meg a gyerekágyas időszak, amire nem készülünk föl annyira. Tehát ugye a mai rohanó világban egy kicsit ezt is úgy próbáljuk így pörgetni. Hallottam olyan anyukát, aki azt mondta, hogy hát az antilopok is futás közben megszülik a gyereket, aztán szaladnak tovább, de mi nem vagyunk antilopok.
Tehát
igen, és már, tehát nem, mi nem vagyunk antilopok, és ugye hagyományosan a gyermekágy az egy nagyon bensőséges, nagyon védett időszak volt. A család az felelősséget vállalt arra, hogy az anyukának igazából ne kelljen mással foglalkoznia, csak és egyedül a kisbabájával. Eleve fontos feküdni ilyenkor, mert a belső szerveinknek vissza kell nyernie az eredeti formáját. Tehát ez nem egy lustaság, hogyha egy anyuka ágyban fekszik pár hétig szülés után, hanem egy fontos és későbbi esetleges egészségügyi panaszokat megelőző dolog. És egyrészt, hogy nem készülünk rá, másrészt a modern társadalom ennek a lehetőségét is kicsit elveszi tőlünk, tehát hogy én azért úgy megszerveztem, hogy az anyukám meg az anyósom felváltva ott voltak velünk egy hónapig, de egyébként meg Krisna völgyben, akiknek nincs ilyen lehetősége, azoknak is megoldjuk, tehát hogy van egy szociális osztály Krisna völgyben, és nekik kifejezetten az a feladatuk, hogy az öregeket, a betegeket, a kismamákat segítsék. Tehát szokott jönni ilyenkor egy segítő a gyermekágyas időszakban, és akkor, amit az anyuka kér, azt a házi munkát elvégzi, tehát takarítást, mosogatást, mosást, ugye ott kézzel mosnak az asszonyok. illetve fölelevenítettünk, mert nem kitaláltuk, ez egy régi magyar szokás, amit komatálnak hívnak, mi mamatálnak hívjuk, de ugyanaz, hogy amikor születik egy kisbaba, akkor a gyermekágyas időszak 6 hete alatt felváltva főzünk a családnak. Uh-huh. És akkor ugye a többi asszony ott a faluban, akkor megbeszéljük azt is, hogy mi az, amit esetleg nem szeretne enni, és akkor így felváltva gondoskodunk róla, hogy akkor neki ne kelljen ezzel foglalkoznia.
Hát igen, ilyenkor ugye érdemes odafigyelni, hogy ne legyen olyasmi, ami a babának rossz, vagy hát, puffasztó ételeket.
Igen, is. Tehát hogy igen.
Ez nagyon szép gesztus, meg tényleg jól hangzik. Egyébként hozzád szoktak fordulni tanácsokért, ismerve a tárgybéli tudásodat, vagy, vagy
hát ritkán, amúgy ritkán. Volt már rá példa, meg volt olyan is, hogy valaki megkért, hogy menjek el vele a szüléséhez, és akkor volt egy Krisna völgyi barátnőm is, akivel ott lehettem. Egyébként ez hihetetlen élmény, tehát ez, ez nem csak, hogy szívesen segítek, de így egyenesen keresem a lehetőséget. Meg most az unokatesómnak a szülésénél voltam 8 héttel ezelőtt, és az is egy nagyon jó élmény volt.
Kívülről más, mint belülről.
Hát belülről is tud nagyon jó élmény lenni. Tehát ha elfogadjuk azt, hogy, hogy fájdalommal jár, és annak nem állunk ellen, akkor ezzel együtt a szülés egy gyönyörű élmény. Csak hát nem vagyunk hozzászokva a fájdalomhoz, és ez meg egy olyan fájdalom, ami, ami túl tud mutatni a minden addigi tapasztalatunkon. De ezzel együtt egy kis babát világra hozni, az egy gyönyörű élmény.
Igen. Egyébként Krisna völgy hogy viszonyul a gyerekekhez? Vannak ilyen generációs különbségek, vagy összefogások? Milyen hát, az együttműködés?
Hát azt hiszem, hogy az, a lelki élet gyakorlata az egy ilyen közös téma. Tehát ugye mi minden nap megyünk templomba, és ott zenélünk, táncolunk, ebben a gyerekek is részt vesznek. Aztán hetente vannak ilyen kis, kisebb összejövetelek, tehát ilyen csoportokra bomlik gyakorlatilag a közösség, de, de ez egy inkább egy összetartó erő, mint hogy bomlásnak nevezzem. Uh-huh. De, és akkor mindig a, valamelyik csoporttagnak a házába, tehát így felváltva a körbe járunk, és akkor beszélgetünk különféle lelki témákról, és hát akkor ugye ilyenkor a gyerekek megjátszanak a többi gyerekkel. Tehát én azt hiszem, hogy ez azért egy közös nevező. A gyerekek, a felnőttek és az öregek között is. Tehát, hogy ugye, mivel az életünk egy nagy része a lelki életről szól, ez pedig egy közös pont. A gyerekek is valamennyire bekapcsolódnak. Nyilván nem erőltetjük, tehát mondjuk a gyerekek nem fognak leülni reggelente 2 órát meditálni, de néha lehet, hogy előveszik ők is a kis füzél, ilyen imaláncukat, és akkor mantráznak rajta velünk kicsit a templomban, meg ugye a táncon, éneklésen, ez abba abszolút be tudnak kapcsolódni. Úgyhogy mi minden reggel egy ilyen bulival kezdjük a napot, és akkor utána mennek onnan az iskolába, felnőttek onnan mennek a szolgálatokba.
Neked mennyire jelentett nehézséget, hogy a gyerekeket ilyen lelki módon neveld, vagy ez teljesen természetesen jön neked most már?
Hát annyiból természetesen jön, hogy nem tudnám elképzelni, hogy máshogy neveljem őket. Viszont ami nehéz, hogy ugye azért a gyerekek érkezése felborítja az ember életét, a napi rutinját, a szokásait, tehát minden így a feje tetejére áll, és akkor a saját lelki gyakorlataim is a feje tetejére álltak. Nem tudtam olyan figyelemmel, olyan összpontosítással végezni őket, nem tudtam olyan korán fölkelni, mert mondjuk sokszor kellett ébredni a kisbabához. De hát ez meg egy ilyen természetes időszaka az ember életének, szóval ezen azért nem szoktunk úgy fennakadni. Csak hát ugye az első pár év, meg mikor a gyerekek megtanulják a kultúrát, úgyhogy, vagy legalábbis akkor nagyon erőteljes, úgyhogy mégiscsak azért úgy próbálja az ember. Hát ez szerintem a gyereknevelés az mindig egy ilyen egyensúlyozás, egy ilyen kötéltánc. Tehát, hogy az egy érdekes dolog, amit mostanában észrevettem, hogy amikor elmúlik ez az igazán kisgyerekkor, de az anyukák meg úgy maradnak. Tehát, hogy még mindig ugyanúgy gondolkodnak, és akkor hát én ezt úgy oldottam meg, hogy a hogy elutaztam egy hétre egyedül.
Szerencsés, hogy igen,
elengedtek. Igen, elengedtek, a férjem vigyázott a 2 kisfiamra, hát most már 5 és 8 évesek, úgyhogy már nem olyan kicsik. De hát mintha kicseréltek volna, tehát hogy nagyon sokat számított, és azóta azért sokkal inkább vagyok a régi önmagam, és akkor tudom újolt erővel folytatni az anyasággal kapcsolatos teendőket is, de akkor most már föl tudok kelni korán, és akkor föl is kelek, és akkor van egy kis időm, mielőtt a gyerekek fölébrednek, hogy akkor ezt a meditációt megint egy kicsit így jobban odafigyelve tudjam végezni, nem úgy, hogy mondjuk valaki épp a nyakamba ül közben, vagy nem tudom, társas játékot játszunk, vagy tehát, hogy van egy kis én időm így reggelente, meg amikor lefekszenek, akkor meg olvasni szoktam.
Nehéz a két gyerek, szerinted?
Hát, nézőpont kérdése. Én néha nehéznek élem meg. Azt hiszem, hogy ez is olyan, hogy annyira ilyen önközpontúan nevelkedünk, tehát, hogy minden arról szól, hogy én legyek boldog. Tehát, hogy valahogy ezt próbáljuk a gyerekeinkbe is belenevelni, ami jó, mert legyen mindenki boldog, csak szerintem a régi emberek sokkal inkább közösségekbe gondolkodtak, tehát, hogy a maga ez az én tudat sem pont úgy volt, mint most. Tehát, hogy...
Nagy családban élve nehéz is.
Hát igen, ráadásul ugye ott nem csak a szülők éltek együtt a gyerekekkel, hanem ott voltak az idősek, az anyós. És szerintem természetesebb volt az embereknek az alkalmazkodás. És tehát ezt a függetlenséget nehéz feladni.
Jól elkalandoztunk. Még arról nem is beszéltünk, hogy hogyan jött a henna az életedbe. Mert gondolom, a gyerekek azért lekötöttek egy jó pár évig.
Igen, hát még előtte, ugye még Angliában találkoztam először a hennával, mert ott, ahol laktunk, ott az ottani templomba főleg indiaiak jártak. Tehát az egy indiai közösség volt ott Anglián belül, és néha ők jöttek, ugye, ha esküvőn voltak, vagy valamilyen, hát főleg ilyen családi rendezvényeken egyébként, akkor így hennával jöttek utána a templomba, hát az 2 hétig úgy fönn van. Na hát, és az nagyon megtetszett. Úgyhogy akkor elmentünk ilyen kis indiai boltba, ott volt egy egész utca, amint csak indiai boltok voltak, vagy ázsiai boltok, inkább úgy mondom, mert volt többféle. És ott vettünk ilyen előre bekevert hennát. Hát akkor még nem tudtam, hogy ez nem túl biztonságos, mert ugye a henna nem áll el, és akkor ezekben ilyen extra színezékeket, meg ezt azt szoktak keverni, ami nem annyira jó a bőrnek. De amit viszont tapasztaltam, hogy nem működött túl jól. Tehát vagy túl folyékony volt, vagy csomós, vagy nem fogott, nem is tudtam, hogy mit kéne csinálni, hogy fogjon. Úgyhogy nem nagyon működött a dolog. Aztán, amikor már itthon éltem, akkor megint így föltámadt ez bennem, hogy szeretnék hennezni, és akkor kerestem recepteket interneten, és próbáltam magamnak keverni hennát. Hát, az se sikerült annyira jól. Egyrészt olyan receptek voltak, annyira bonyolultak voltak, tehát, hogy főzzél kávét meg teát, nem tudom mennyi időn keresztül, és aztán keverj bele valamit, és aztán nem tudom hány órán keresztül hagyjálni, és akkor még valamit rak bele, szóval ugye az embernek a kedve is elment tőle. Másrészt meg azt hiszem, az alapanyag, amit beszereztem, nem volt túl jó minőségű. De legtöbb ilyen henna por az inkább hajfestésre jó, mert már régi, nem úgy volt tárolva. És akkor aztán végül egy ismerősöm megmutatta, hogy kell hennát keverni, meg sikerült is találnom olyan hennaport, ami működött, és akkor ezzel a lendülettel úgy döntöttem, hogy akkor kiülök vele hennázni a Krisna völgyi búcsúba. Sok sikerélmény után. Hát az akkori vendégeimtől elnézést kérem. Visszanézve a képeimet, ez egy elég vakmerő
vállalkozás
volt, de nem panaszkodtak. Úgyhogy...
Rajtuk kísérletet.
Hát, igen.
Tehát igazából hozzájárultak ahhoz, hogy ma ilyen gyönyörű alkotások szülessenek a kezem.
Igen, úgyhogy egy jó pár évig a Krisna-völgyi búcsúban meg így barátnőknek, meg magamnak henneztem.
Uh-huh. Vonzottam úgy a művészkedés téged régebben is? Vagy...
Igen, de mindig jártam kézműves szakkörre, volt, uh-huh. hogy szobrászkodni jártam, tehát úgy nem kezdtem bele úgy művészeti iskolába, vagy ilyesmibe. Még csak azt sem mondom, hogy nagyon tehetséges lennék ezen a téren. Tehát van némi kézügyességem, de például úgy rajzolni nem tudok. Tehát, hogyha már azt szoktam mondani, hogyha valaminek feje van, attól én már félek, tehát hogy annak már nem állok neki. Most úgy próbálok így azért képezni magam, hogy ez nem maradjon így, de...
Ja, hogy a hennázás során is?
Hát igen, tehát ugye van néha, hogy állatokat kérnek, igen. vagy tehát én így szoktam nemet mondani bizonyos kérésekre.
De mondjuk nekem például megdöbbentő, hogy ezek a henna minták sokszor ilyen nagyon szimmetrikus minták, tehát hogy szabályos kör, akkor, hogy mindig ugyanoda essen az a szirom vége, annyi jön ki a hánynak, ki kell jönnie.
És nem lehet körzőt használni.
Igen, tehát ez azért kihívás. Tehát, hogy valami érzéked.
Hát gyakorlás, tehát, hogy rengeteg gyakorlás. És hát azért a hennával ugye lassan haladunk.
Igen.
Vannak erre trükkök, hát ezt nehéz most így rádión keresztül átadni. Tanfolyamokon szoktam ezeket megosztani a tanítványaimmal, ott tudok rajzolni, meg, tehát ott könnyebb megmutatni, hogy hogy lehet mondjuk elérni a szimmetriát, vagy hogy a virág utolsó szirma ne legyen fele akkora, mint a többi. De vannak erre azért trükkök, tehát nem egy ördöngösség, csak hát gyakorolni kell, meg kell tanulni.
Na és akkor hogy lett intenzív ebből? Hát, és megismerkedtél a szakmabeliekkel, és összefogtatok?
Vagy? Igen. A búcsúban, a Krisna-völgyi búcsúban találkoztam Hegedűs Gyöngyvérrel, aki akkor már egy... díjnyertes henna festő volt.
Uh-huh.
Úgyhogy vele így sok mindenbe belefogtunk közösen. De igazából az történt, hogy közben mi Somogyvámosra költöztünk, és akkor még ugye otthon voltam a gyerekekkel, de már úgy kellett gondolkozni, hogy ha lejár a gyes, elmenne Kobiba, akkor én mit fogok csinálni. És hát vidéki zsákfalú, úgyhogy sok munka lehetőség nincs. Krisna-völgybe lehetett volna esetleg, de inkább úgy döntöttem, hogy megpróbálok a magam ura lenni, hogy ne legyen fix munkaidőm, így rugalmasabban tudjam kezelni az életem, pont azért, hogy a gyerekekkel tudjak lenni. És akkor elkezdtem úgy rendszeresebben hennázni, meg tanfolyamokat kezdtem eltartani, és akkor ebből kinőtt elég sok minden. A Gyöngyvérrel közösen megszerveztük a Henna Festők országos találkozóját, illetve nagyon szerettünk volna tanulni ilyen neves, világhírű művészektől. Amerikában rengeteg ilyen henna konferenciáknak hívjuk őket. Igazán olyan henna találkozók, workshopokkal, ilyen kis tábor, henna táborok. De hát nekünk nem volt lehetőségünk elmenni mi emiatt Amerikába. És akkor kitaláltuk, hogy akkor csinálunk egyet itt. És akkor meghívtunk tényleg világhírű művészeket Magyarországra, és így jött létre az East West Mandy Meet. A Mandy az a hennának az indiai neve, ahova idén rendeztük meg harmadjára, és tényleg a világ minden tájáról jönnek művészek. Hát főleg Európából, de idén volt egy lány Peruból, voltak ketten Amerikából is, Oroszországból, meg hát Európából, Angliából, Hollandiából, a környező országokból. összesen olyan 50-en voltunk, és akkor a Balaton mellett egy hotelban tartottuk ezt a találkozót, és akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy egész nap, hát mint ilyen tanórák, ilyen workshopok vannak, amikor különféle stílusokat tanulunk, vagy hogy bizonyos motívumokat hogy kell megfesteni, technikákat, különféle árnyékolási technikákat, tehát végtelen téma és lehetőség van, és esténként meg akkor mindenkit elkezd rendezni, úgyhogy az a buli.
Hány napig is tart ez?
3.
Na akkor ezt így egész testes.
Igen, hogy elég tele szoktunk lenni utána.
A nevedhez köthető a krisnavölgyi henna fesztivál is?
Egyébként nem. Nem én találtam ki. Biztos, hogy én ott elkezdtem hennezni, az egy ilyen ötletadó volt, de a Buzdorhajni barátnőm keresett meg egyik évben ezzel, hogy mit szólnék, ha szerveznének egy henna fesztivált, és hát mondtam, hogy szerintem nagyon jó ötlet. Uh-huh. Úgyhogy az is idén már negyedjére kerül megrendezésre. Uh-huh. És akkor ott van egy országos henna festőverseny. Uh-huh. Mindig kitalálunk egy adott témát, hogy akkor milyen témában fessenek a művészek. Aztán ugye ez nem csak egy henna fesztivál, hanem egy indiai szépségnap is. Uh-huh. Úgyhogy be lehet öltözni száriba, indiai ékszereket fel lehet próbálni, lefotózkodni bennük. Meg lehet nézni nyilván a templomot, finom vegetáriánus ételeket lehet enni, és szoktak lenni a hennához kötődő előadások. Most még az idei program az még meglepetés, de volt olyan év, hogy a hennás hajfestésről volt előadás, vagy esküvői hennáról, úgyhogy sok minden izgalmas. Nagyon szeretik az emberek, minden évben egyre többen jönnek.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire érdeklődnek a magyar emberek. Ugye azért a Balatonparton sokszor bele lehet futni egy-egy ilyen henna festőművészbe, de hogy...
Hát én úgy látom, hogy egyre jobban. Tehát, hogy kezd kicsit olyan mainstream-é válni a henna. Uh-huh. De ugyanakkor még mindig egy nagyon egzotikus és különleges dolog, úgyhogy hát főleg a hölgyek nagyon szeretik. Uh-huh. Aztán a Balatonparthoz azt hozzátenném, hogy nagyon fontos, hogy amikor hennát festetünk, akkor kérdezzük meg, hogy mivel dolgozik az adott henna festő. Mert csak az a henna igazán biztonságos, amit ő kever ki, tehát természetes alapanyagokból készül, tehát a henna az egy növény, ennek a kiszárított leveleit borrá örlik, ez a henna por, és akkor ehhez illóolajat szoktunk keverni, általában levendulát, cukrot, meg vizet, esetleg citromlevet, tehát, hogy más összetevőre nincs szükség. Viszont ez romlandó. Tehát, hogyha mondjuk egy indiai boltban, vagy egy bármilyen boltban azt látjuk, hogy ott a polcon sorakoznak a már kikevert kész henna tölcsérek, akkor tudnunk kell, hogy sajnos ezek nem természetes, ez nem természetes henna, hanem általában valamilyen színezéket kevernek bele, és a henna gyakorlatilag csak egy vivőanyag. Uh-huh. És sajnos ezek a színezékek nem biztonságosak, tehát Indiában azért nincsenek olyan egészségügyi előírások, mint nálunk, vagy ha vannak, sem biztos, hogy betartják őket. Ezek közül a legveszélyesebb az a PPD. Ez hajfestékekben, fekete hajfestékben is szokott problémát okozni, és egy ilyen nagyon csúnya égésszerű bőrreakciót tud okozni, de aztán meg vannak olyan hatásai, amik nem olyan elsőre láthatóak, tehát hogy rákkeltő, meg mindenféle rossz hatásai vannak. Tehát, hogyha hennát akarunk festetni, akkor kérdezzük meg, hogy mivel dolgozik, hogy miből keverte a hennapépet. Uh-huh. Most ha azt mondta, hogy nem, hogy vette, akkor sajnos az a helyzet, hogy érdemes akkor azt mondani, hogy ebből nem kérünk. Uh-huh.
És de szerencsére Krisna Völgy nagyon közel van a Balatonparthoz, úgyhogy azt gondolom, sok szeretettel vállalod.
Persze, igen, de vannak azért a Balatonparton is, tehát hogy érdemes megkérdezni. Tehát a fekete henna az, ami rögtön, tehát nincs fekete henna, ilyen nem létezik. Uh-huh. Van egy másik festék, a jagua, az is kezd most ugye elterjedni Magyarországon, de azt nem fogják fekete hennának hívni a festők. Uh-huh. Tehát fekete hennával semmiképp ne festessenek.
Az egészséges, amúgy?
A jagua? Uh-huh. Egy kicsit allergénebb, mint a henna, de nem, de amúgy igen, tehát hogyha valakinek nincs kifejezetten rá érzékenysége, akkor az nem okoz semmi problémát. Az egy dél-amerikai gyümölcsnek a levéből készült. Tehát a jagu az egy gyümölcs, a genipa americana, és ezt éretlenül leszüretelik, és a leve az ilyen feketére fogja a bőrt. Az Amazonas menti indiánok használják.
Ha valakit érdekelnek a munkáid, mert ugye nem csak bőrre festesz, hanem gyertyákra, füzetek, borítókra, stb. Én ugye ismerem az oldaladat. Hol találhatnak meg azok, akik érdeklődnek a munkáid iránt?
Hát van egy weboldalam is, és a Facebookon is ugyanúgy vagyok megtalálható. thehennagrove.com, hát ez ugye angolul van, tehát THE Henna Grove. Uh-huh. Így vagyok Facebookon, és akkor ha mögé rakják a .com-ot, akkor ott a weboldalam.
Jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a stúdióba, nagyon sok értékes gondolatot osztottál meg velünk, és a hallgatókat pedig sok szeretettel várjuk Krisna Völgybe. Mikor van a Henna Fesztivál?
Június 9-én, és remélem, hogy minél többükkel fogunk ott találkozni.
Jó, nagyon köszönjük, akkor a hallgatóknak pedig további szép estét kívánunk, és találkozunk Krisna Völgyben nyáron. Hare Krisna!
Hare Krisna!